Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
Újra itt vagyunk a Partcafén, köszöntöm a kedves egybegyűlteket, vendégünk továbbra is Kövérné Kalmár Mónika, a Móni Süti Cukrászda tulajdonosa. Ugye, mint magánembert, meg hogy a pályát hogy alakult úgy, ahogy alakult, azt megvitattuk az előző blogban, egy kicsit vállalkozóként is szeretnénk megismerni. Hogy lett belőled cukrászda tulajdonos? Ez azért fontos, mert egy csomó embert ismerek, aki szeret sütni, főzni, olyat is, aki még ír róla, de olyat kevesen, aki szeret sütni, főzni, ír is róla, és aztán még vállalkozást is alapít erre a tevékenységére. Nálad ez hogy jött?
Hát képzeljétek el, hogy visszatekintve is írtó hihetetlen az, ami velünk történt, tehát hogy én nem akartam cukrászdát. Egyáltalán nem. Amikor
akartál cukrász se lenni, csak
azt se akartam lenni. Úgy látszik, hogy nekem ezzel vigyáznom kell, hogy ami nagyon nem akarok, az lehet,
az
hogy
lesz.
Az lesz. Nem akarok gazdag lenni, nem akarok gazdag lenni. Tehát úgy történt, hogy ugye sütöttem egy kávézónak, de ez is egyébként teljesen véletlenül alakult, mert hogy otthon voltam a négy gyerekkel, a férjem ingatlan közvetítőként dolgozott teljesen esetleges bevételekkel, és nekem ebből nagyon elegem volt, mert tervezhetetlen volt az életünk, nagyon eléggé szegények is voltunk, nem nagyon volt pénzünk így soha semmire, és 2013-ban történt egy januári napon, egyébként mostanában, tehát hogy én január
Ilyen tájt,
hogy egy darab ezresünk maradt, és gyerekeket elszortíroztuk a megfelelő intézménybe, óvoda, bölcsőde, iskola, és gondolkoztunk, hogy mit csináljunk ezzel az egy ezressel. Ebből sok mindent venni nem lehetett akkor sem, és úgy döntöttünk, hogy beülünk a kedvenc kávézónkba, Keszthelyen, a Spár udvarban, Partcafé, egész véletlenül.
Tényleg az a neve.
És beültünk egy kávéra, és hát amíg beszélgettünk a férjem, egy odaült hozzánk a tulajdonos, pont a sütis vitrinnel szemben ültünk, és mondta, hogy mennyire nem szereti ezeket a sütiket, mert hogy mindegyik ilyen egyforma, nagyok, ízetlenek, hazudnak, mert hogy ránézel, és sokkal többet ígér, mint aztán amilyen. És hát ugye kifizettük a két kávét, ami el is ment nagyjából az ezresre, és ahogy mentem ki az ajtón, utánam kiabált ez a tulajdonos, hogy te nem akarsz nekem sütiket sütni? És akkor egy pillanatig gondolkodtam, és akkor összenéztünk a férjemmel, hogy hát, ha ebből lesz valami, és mondtam, hogy jó, de. Mondta, hogy jó, van, akkor holnapra hozzál három tortát. Mondom, de mégis mit? Mindegy, teljesen mindegy, csak hozzál hármat. Jó. Ugye a pénzt elköltöttük kávéra, úgyhogy hazamentem.
Megnéztem, mi van otthon,
összeraktam belőle három tortát, nem tudom már, mik voltak azok, nem emlékszem, pedig sokszor megkérdezték. Bevittem neki másnap, megkóstolta, és azt mondta, hogy jó van, jó lesz, holnapra is hozzá hármat.
Az megvan az a mondás, ugye, hogy a magyar az két dologból, vagy két dolgot bármiből tud csinálni, gulyást meg pálinkát. Ezek szerint
sütőtortát is. Na, hát tessék.
Oké, megvolt tehát az a kezdőlökés, de akkor hogy döntött, mert ezzel is el lehet csónak ezni.
Meg abba is lehet hagyni egyet.
De már itt van egy tök fontos mozzanat, hogy akkor ha jól értem, akkor te gyakorlatilag a cukrászok által gyűlölt fekete világból kanyarodtál be. Mert ugye a cukrászok nem szeretik azokat, akik otthon sütnek, mert egy csomó teher az náluk nem jelentkezik, ami a cukrászdánál meg igen, és akkor te ebből a világból kanyarodtál be, előbb-utóbb odaérkeztél a saját cukrászdáthoz.
Hát nyilván ezt nem lehetett, tehát az élelmiszer az szigorúan ellenőrzött tevékenység, úgyhogy egy darabig hivatalosan a kávézóban készültek a sütemények, világos. És aztán én csináltam egy vállalkozást, miután ugye egyre többen kerestek meg, hogy nem sütnék-e nekik is.
Aha.
És hogy látszott, hogy erre tényleg érdemes egy vállalkozást felhúzni, mert hogy ugye nyilván egy vállalkozásnak meg az első pillanattól kezdve már költsége van, tehát azért Persze. Az, hogy mikor jön el az a pont, amikor már ki is termeli magát, azt nem is tudom, tehát tényleg.
Ráadásul az alapanyagot meg kell vegyed, azt nem adják oda
plusz hitelbe. Plusz az eszközöket is meg kell venni, tehát hogy kell egy sütő, kell az
keverő. Forgó eszköz igénynek hívják ezt a dolgot, akik értenek hozzá.
Hogy lett ebből saját üzlet?
Nos, tehát egyre többen kerestek meg, és már elég sok helyre sütöttünk, amikor egy német házaspár is megjelent nálunk, és felajánlották, hogy van nekik a Balatonparton nem messze, hogy Gyenesdiáson egy házuk, ami szerintük tök jó lenne nekünk, mert hogy ott nyithatnánk cukrászdát is, mert arra is van benne hely, plusz termelhetnénk is, mert arra is van benne hely, sőt még 4 apartman is van a házban, amit akár ki is adhatnánk, ha akarunk. És mondtuk, hogy nagyon köszönjük szépen a lehetőséget, nem kérjük, mert fiatal korunkban már buktunk nagyot hitel miatt, és nem akartunk hitelt felvenni. És akkor ők mondták, hogy nem kell hitelt felvenni, mondjuk meg, hogy hány év alatt szeretnénk kifizetni a házat, 15 vagy 20, mert nekik igazából ez a ház teher, mert gondozni kell, le kell nyiratni a füvet, meg minden, hogy ők szívesen megszabadulnának tőle. És így kerültünk birtokába annak az ingatlannak, ahol most is vagyunk, ami, és a 15 évből már kifizettünk 8-at, tehát hogy így szépen a ház termeli magát. Viszont amikor megkérdezték tőlem, hogy mikor nyitunk cukrezet, én azt mondtam, hogy soha. Tehát biztos, hogy nem. Mert hogy én pont annyit dolgozom benne az üzemben, hogy én nem akarok megszakadni abban, hogy még a cukrezetben is ott legyek, mert hát nyilván, ha az én süteményeim, már csak ott kéne lennem. És ezt egészen addig tartottam, amíg 2018. februárjában a Dining Guide le nem hozott a 10 legjobb vidéki cukrászda között, úgyhogy nem volt cukrászda.
Úgyhogy az még akkor nem is volt cukrászda.
Nem. És akkor egy ilyen történelmi pillanat állt elő, hogyha valamikor érdemes cukrászdát nyitni, akkor az valószínűleg most van.
Hiszen megvan a bevezető marketing kampányhoz.
Igen, a helyünk megvolt rá.
És egyébként ez a Dining Guide minősítés, ez meg is adta a marketingben a kezdőlökést?
Adott, mert ott ugye elkezdtek engem keresni, akkor több újságcikk is lejött, hogy a 4 gyerekes anyuka, aki cukrászda nélkül került a legjobb vidéki cukrászdák közé, stb. Tehát, hogy valóban adott lökést. Ezzel együtt volt már egy akkora rajongó tábor a süteményeknek, hogy amikor aztán megnyitottunk 2018. júniusában, az első naptól kezdve rengeteg eljöttek. Tehát, hogy nagyon várták azt, és ez engem nagyon meghökkentett, hogy mennyien várták, hogy megnyissuk ezt.
No, hát akkor erre lehet alapozni. Beszéljünk egy kicsit a vállalkozó életedről. Neked vállalkozóként, és akkor most így direkt kihangsúlyozom, balatoni vállalkozóként mi a legnehezebb? A szezonalitás, a munkaerő kérdése?
Vagy... Ami engem a legmélyebben érint, és a leginkább kizökkent, és a legjobban felháborít, az a rajtaütésszerű ellenőrzések, amivel úgy érzem, hogy tehát néha, hogy fogást keresnek, nem minden hivatalra érvényes ez, mondjuk a szakhatóságunkra, akár a Nébiket, vagy a állategészségügyet mondom, ők nagyon jó hiszeműek, jó szándékúak, de volt már olyan tapasztalatunk, amikor tényleg azt éreztük, hogy ide most valakik azért jöttek, mert tényleg fogást keresnek, és én ezt roppant felháborítónak tartom, mert azért a mi KKV-k dobjuk össze a GDP-nek egy nem elhanyagolható százalékát, és kikérem magamnak, hogy bűnözőnek néznek.
Tehát egy kicsit fordítva ülnek a lovon,
igen,
nem?
Mert a rajtaütésszerű ellenőrzésnek az üzenete, hogy te alapvetően bűnöző vagy. Alapvetően bűnöző vagy, ha most nem találtunk valamit, akkor szerencséd volt, de majd visszajövünk akkor, amikor nem számítasz rá. És én tényleg nagyon, és minden eszközt megragadok arra, és minden lehetőséget, hogy amellett kampányoljak, hogy tessék a KKV-kat nem bűnözőként kezelni, és miért lenne az baj, hogy be kell jelentkezni egy ellenőrzéshez? Miért baj az, hogyha egy vállalkozó fel tud készülni az ellenőrzésre? Tehát, hogy miért feltételezzük azt, hogy mindig disznóságokat akar elrejteni?
Néhány dolgot még vegyünk. Vendégkör. Nagyon más kell, mást igényelnek a helyiek, mint a jövő menő turisták?
Termékeket illetően? Tehát kínálatot
kiszolgálás,
illetően?
Termékeket,
van, aki messziről jön kifejezetten azért, hogy nálatok sütit?
Nagyon sokan jönnek nagyon messziről, különösen hétvégén, vagy ugye nyári szezonban, de olyan, hogy van törzsvendégünk Debrecenből, aki havonta többször felbukkan, Bajáról, Kecskemétről, akiket így ismerek személyesen, mert már sokszor beszélgettünk. Én is egyébként szeretek a vendégek közé úgy kimenni, hogyha én nem dolgozom nagyon a pultban, én inkább az üzemben szoktam bent lenni, de nagyon szeretek a vendégek közé kimenni, mert látom, hogy nagyon sokaknak még mindig az én arcom is hozzátartozik ahhoz, hogyha eljönnek hozzánk, hogy akkor egy kicsit a Mónival is lehet beszélgetni.
Mielőtt kérnének sütit, megkérdezzék, hogy Móni bent van?
Igen, igen, igen.
Egyébként, hogy látod, amióta csinálod ezt, mennyire változik a balatoni idegenforgalma? Mennyire más emberek járnak ott, mennyire nő a forgalom, mennyire nőnek a költések, mennyire könnyebb vagy nehezebb vállalkozónak lenni?
Azt látom, hogy cukrászdaként én egy sokkal jobb helyzetben vagyok, mint mondjuk az éttermek. Tehát ugye a balatoni kör tagjaként nagyon sok vendéglátósabb borásszal vagyok úgy szorosabb kapcsolatban, hogy rendszeresen találkozunk, beszélgetünk, és azt látom, hogy az éttermeseknek ez sokkal nehezebb. Ők sokkal jobban érzik azt, hogy kevesebbet költenek az emberek. Az a helyzet a sütivel, kávéval, amit én ezzel kapcsolatban meg szoktam fogalmazni, hogy ez az utolsó luxus. Tehát az, hogy amikor már nincs pénz arra, hogy elvigyük a családot vacsorázni, amikor már nincs pénz arra, hogy valami drágább dolgot, drágább helyre beüljünk, arra még mindig kell, hogy legyen, hogy egy kávét megígyunk, meg megegyünk egy sütőt.
Az előző példában az utolsó ezresből azt a bizonyos két
tortát,
sorsdöntő kávét.
Vagyis a két kávét meg. Igen, sose lehet.
A kávézó, óriási.
Sose lehet tudni, mi lesz a két kávéból, igen.
Mennyire vagy a helyi közösségben benne, és mennyire inspirálod akár a saját versenytársaidat, és ezt hogy látod?
A helyi közösséget kifejezetten a Gyenesdiásra érted, igen, vagy a Balaton környékére?
Az én kérdésem az lett volna, hogy te gyenesdiási, vagy nyugat-balatoni, vagy balatoni vállalkozó vagy.
Nagyon sokáig én a északi parti vállalkozóként apostrofáltam magam, ugyanis ugye a keszthelyi VSK-ban az, hogy valaki északi vagy déli, az kulcskérdés. Tehát a...
Mint az amerikai polgárában.
Igen. És az a vicces helyzet, én mindig az északi parton laktam, és azért egy kicsit így le is néztük ugye a déli partot, mert hogy a déli partban mi a szép?
Ja, Istenem.
Az, hogy az északit látni róla, ez ugye ezzel.
Jó, most várjál, akkor viszont légy szíves, mondd meg, hogy most hol laksz.
Balatonberényben élek.
Tessék,
a déli parton.
Jó napot kívánok.
És rájöttem, hogy a déli part gyönyörű, és nagyon, és szeretek biciklizni, és nagyon szeretek a déli parton biciklizni.
Jól kijöttél belőle.
Az előző az a tinédzserkori ballépéseim.
Amikor utoljára találkoztunk, akkor egy órát beszélgettünk az e-bike történetekről, az e-bike-okról.
Na, szóval vissza, hogy közösségi motor, kicsit így a szakmaiság előre lendít, és ez belefér még az idődben?
Azért is vagyok a balatoni körnek tagja, sőt, vállaltam elnökségi tagságot is, bár nem tudtam magamról, hogy van egy ilyen oldalam egyébként, mert én mindig úgy gondoltam magamra, hogy én egy ilyen Mustang típus vagyok, hogy szépen eltevékenykedek így a saját környezetemben. Viszont azt látom, hogy a közös problémák olyan szinten megérintenek, hogy azért képes vagyok úgy harcolni, hogy akár így többeknek az élére állni. Tehát például ebben, amit az előbb mondtam, hogy én ezt határozottan küldetésemnek érzem, hogy ne nézzék bűnözőnek a vállalkozókat Magyarországon.
Illetve amit a Móni most nem mond valamiért, a másik dolog, amit a küldetésének érez, vagy tart, hogy regulázzuk már meg azokat a médiumokat, akik állandóan bántják a Balatont.
Így van. Ez mélységesen felháborít engem, hogy én Olaszországban, Szlovéniában, Horvátországban nem látom ezt, hogy a helyi média nekiesik a saját értékének, és alázza. Aha. Tehát ez, hogy minden májusban elkezdik a lángos árával, aztán jön a mennyibe kerül majd a fagyi, mennyi a szállás, mennyit költ egy család, jó, nyilván ez az, hogy mennyit költ egy család, az sokakat
érni. Ennyiből már inkább az Adriára megyünk.
Igen, és akkor
nézzük meg.
Én is nyilván járok, vagy hát nem nyilván, de hát szeretek utazni, és ezért járok külföldön én is. Hát azért van összehasonlítási alapom, és azzal izgatni a kedélyeket, hogy az Adrián olcsóbban lehet nyaralni, mint a Balatonnál, hát ez azért nem fair.
Oké, végszónak ez szerintem így a szezon előtt néhány hónappal tökéletes. Ezt nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és megosztottad a gondolataidat. Nem menj messzire, mert most Péter programajánlója következik.
Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
Lesz mit csinálni a Balatonnál, Péter?
Hát például el lehet menni a Móni cukrászdájába a süteményt kóstolni, akár rugalákot, akár akármi mást. Aki biciklivel akarja megközelíteni, nincs nehéz dolga, mert gyakorlatilag 10 méterre a Balatoni Bringa körúttól. Található is természetesen a Balatonbike 365 applikáción, mint partner helység, vagy partner szolgáltató megtaláljátok. No, azok figyeljenek most, akik szeretnének evezni a Hévíz patakon, mégpedig szabdeszkán. Itt az ideje, hogy kipróbáld magad, január 23-án szombaton, vagy január 24-én vasárnap. Biztos, hogy 24-e a vasárnap, szóval a hétvégén. A Hévíz patak különlegessége, hogy Magyarországon ez az egyetlen evezhető melegvízű patak. A hévízi tóból kifolyó melegvíz táplálja, így még a leghidegebb téli időben sem fagy be. Ilyen túrákat csak a hideg hónapokban szerveznek egyébként, ugyanis tavasszal-nyáron a burjánzó növényvilág miatt nem lehet evezni, nem lehet haladni rajta.
Tehát most vagy soha.
Tehát január 23 vagy 24, hévízi kifolyó, szup-szap próbálkozás. Következő ajánlatunk egy olyan program, ami éppen hogy nem a hidegről, hanem a ritmusról, az energiáról, az élőzene erejéről szól. Zalakaroson, a Karoskózón, a jégpálya mellett január 24-én este a Balkán Fanatik forrósítja fel a hangulatot, akinek ehhez a programhoz van kedve, az oda menjen a Karoskózóra. És akkor egy zenei program a végére, ezt tavaly is ajánlottuk, valamikor ilyen tájt volt. A Tapolcai Ifjúsági Fúvós Zenekar hangversenyét vagy koncertjét ajánljuk január 24-én szombaton a Csermák József rendezvénycsarnokban Tapolcán. Akinek mindez nem elég, az a szokásos módon látogasson el a visitbalaton365.hu-ra további programokért.
Kövérné Kalmár Mónikának, a Gyenes Diási Móni Süti Cukrászda tulajdonosának köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk, és sok sikert az előttünk tornyosuló szezonra is.
Úgyhogy én is köszönöm a meghívást, jó volt itt.
Tök jó beszélgetés volt, szokás igen. Szerint elrepült 2 perc alatt, így és szokás szerint szerintem Andrással a beszélgetés után azon gondolkodunk, hogy mikor megyünk sütit enni.
Pontosan így van, de ehhez most el kell vonulnunk a stúdióból. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a kitüntető figyelmét, ez volt a Partcafé. Találkozunk legközelebb is itt a rádiókészülékek előtt. Búcsúzik a két műsorvezető, Prinzinger Péter
és Mihálovics András, azzal a kötelező szolgálati közleménnyel, hogy aki lemaradt volna erről a beszélgetésről, az keresse föl a Partcafé YouTube csatornáját vagy Spotify csatornáját. Köszönjük a figyelmet.
A viszontlátásra.